Kedves hallgatom! Dániel könyve 7. részének 19. és 20. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Ezután közelebbi felvilágosítást kértem a 4. vadállatról, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő volt, vasfogai és részkarmai voltak. Evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. 10 szarv volt fején, majd még egy másik is nőtt ki, 3 pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többinél. Itt a hangsúly a 4. fenevadon van. Ezt emeli ki Dániel, és Isten is ezt akarja elénk állítani. A történelemnek ebben a korszakában bele kell illenünk a 4. vadállat korszakába. Itt minden a hatalomról és a kegyetlenségről beszél. A vadállat vérszomjassága, vasfogai és részkörmei ismét előtérbe kerülnek. Rómát gyűlölték a leigázott népek. Hannibál bosszút esküdött kegyetlen hatalma ellen, és azért élt, hogy bosszúját végrehajtsa. De végül mégis legyőzték a rómaiak. Róma elutasította Isten fiát, a megváltót, báb kormányzója Pilátus által, aki cinikusan és fennhéjázva kérdezte Jézustól: mi az igazság? Róma keresztre feszítette Jézust, és üldözte az egyházat. A vadállatból 10 szarv nőtt ki, ami a későbbi fejleményeket írja le, nem valamelyik királyság kiválását. Figyeld meg, hogy a szarvak nem halott vadállatból fejlődnek ki. Róma él a birodalom töredékeiben, sok ma is létező európai államban és Észak-Afrikában, ideértve talán Ázsia bizonyos részét is. De nem gondolom, hogy pontosan körvonalazhatnánk a nemzeteket. A végidején 3 szarv esik el a kis szarv előtt, amely uralkodó személyiséggé válik, képessége kiemelkedik, propagandájával és követelődésével tűnik föl. A kis szarv az Antikrisztus, a bűnembere. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 3. és 4. vers. És az első vadállat. Jelenések könyve, 13. rész, 3. verstől a 6. versig. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett. Dániel könyve, 7. rész, 21. vers. Meg kell jegyeznünk, hogy Róma ismét világhatalommá lesz az Antikrisztus alatt. Ezt olvassuk a Jelenések könyve 13. részének 7. versében. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett. Ez egy rövid időszak lesz a nagy nyomorúság 2. részében. Az egyház már a nagy nyomorúság kezdete előtt távozik a földről. A rómaiak hadviselők voltak. Európai őseink 1500 éven át hadakoztak, és ma is háborúkat viselnek. Nem mehetsz egyetlen városba sem ezen a földrészen, ahol ne látnál háborús emlékeket. G.K. Chesterton mondta, e kor egyik ellentmondása az, hogy ez a pacifizmus kora, de nem a béke korszaka. Az emberek béketüntetéseket tartanak, de nem vagyunk békés nép. A Biblia mondja, amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. 1. Tesszalonikai levél, 5. rész, 3. vers. A háborúskodás hozzánőtt a szívünkhöz. A följegyzett történelemben az emberek 15 000 háborút viseltek, és mintegy 8 000 békeszerződést írtak alá, mégis az egész idő alatt csak 200-300 igazi békeévet élveztek. Az ember háborúskodó teremtmény. A római birodalom ismét összeáll, és az Antikrisztus hajtja ezt végre. világhatalomra tesz szert, és a világ fölé kerekedik. Azt olvassuk, hogy majd káromolja a menny istenét, és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Jelenések könyve 13. rész 5. vers. Milyen Európa mai képe? Az 1950-es években egy oklahomai egyetemi professzor utazott végig Európán, és bár alig egy évtizede múlt el a II. Világháború minden halottjával és pusztulásával, még mindig bőséges bizonyítékot látott arra, hogy az emberek erős személyiséget kerestek, mint amilyen Hitler vagy Napóleon volt, aki helyreállíthatná országaik dicsőségét, nagyságát és virágzását, amit valamikor élvezhettek. Az egyik püspök ezt a nyilatkozatot tette. Az Antikrisztus áruhában érkezik, nagy humanitárius jelszavakkal. Békéről, virágzásról, bőségről beszél, és nem Istenhez vezeti az embereket, hanem saját magához. Pszichológiailag megmagyarázza a bűnt, és azt mondja nekik, hogy széles látókörűek és liberálisak, nem olyanok, mint szűk látókörű elődeik. Hazugságot terjeszt, hogy az emberek nem lehetnek jobbak addig, amíg a társadalmat meg nem javítják. Eddig az idézet. A világ e felé a korszak felé tart, amikor majd Európa ismét egyé verbúválódik. Nem tudom, hogy milyen távol vagyunk attól a kortól, a közös piac bizonyítja, hogy Európa abba az irányba mozog, ami nem azt jelenti, hogy már elérkezett a célba. Európában történik még más valami is, ami a pszichológiai alapot szolgáltatja az egységhez. Olaszország, Franciaország és Németország fiataljai például többé nem akarják, hogy olaszoknak, franciáknak és németeknek hívják őket. Azt akarják, hogy európaiak legyenek. Milyen felkészülés ez az eljövendő Antikrisztusnak? Európa ma olyan, mint a fán függő érett gyümölcs. Csak az kell, hogy az Antikrisztus eljöjjön és leszakítsa. De mégsem jön el addig, amíg az Úr el nem viszi az egyházat a világból, ahogy azt az 1. tesszalonikai és 2. tesszalonikai levelekben olvassuk. Míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot. Dániel könyve 7. rész 22. vers. Az öregkorú maga Krisztus. Ő az egyetlen, aki képes legyőzni az Antikrisztust. A szentek ismét előjönnek, és itt nem az újszövetségi szentekről van szó, hanem az ószövetségiekről. Hadd mondja a Biblia azt, amit mondani akar, és ne próbáljuk a mi kis tanaink összerakós játékába illeszteni. A válasz így szólt a 4. vadállatról. Lesz egy 4. királyság a földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész földet bekebelezi, eltapossa és összezúzza. Dániel könyve 7. rész 23. vers. A 4. fenevad itt királyságként jelenik meg, és a 17. versben úgy van szó róla, mint királyról. Lehetetlen elválasztani a királyt a királyságtól. A kettő összetartozik, mint az ajtó két oldala. A 10 szarv ezt jelenti. Ebben az országban 10 király uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk. Ez más lesz, mint az előzők, és 3 királyt fog leverni. Dániel könyve 7. rész 24. vers. A 4. vadállatnak 10 szarva nő, és ezek a 4. királyság végső formáját mutatják be. Mindezek a szarvak országokat képviselnek. A 11. király, a kis szarv ezután emelkedik föl. Különbözik a többiektől, és világhatalomra tör úgy, hogy leigáz 3 királyt. Ő lesz az egész föld diktátora. Ezt a képet festi róla a Jelenések könyvének 13. részében a 7. vers. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket, megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett. Ő a bűn embere, az Antikrisztus, és ő uralkodik a világon a nagy nyomorúság időszakában, amely 7 esztendeig tart. Sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg 2 időszakra, és egy fél időszakra. Dániel könyve, 7. rész, 25. vers. A kis szarv a káromkodó király képe, és adatott neki nagyokat mondó és Isten káromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át, és megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Jelenések könyve, 13. rész, 5. és 6. vers. Az Antikrisztus egyik vonása az, hogy Isten ellen és Krisztus ellen munkálkodik. Ez az Antikrisztus jelentése. A másik jelentése az, hogy utánozza Krisztust. Azt hiszem, hogy a Jelenések könyve 13. részében leírt 2 fenevad az Antikrisztus 2 vonását mutatja be. Krisztus ellensége, az Isten káromló és a hamis próféta, aki igyekszik Krisztust utánozni. Jól lehet úgy működik, mint bárány, de valójában báránybőrbe öltözött farkas. Azt is olvassuk, hogy hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra. Ez nem úgy értendő, mint ahogy a prédikátorok hatalmába kerülnek a szentek a vasárnap délelőtti istentiszteleten. Ez szó szerint azt mondja el, hogy kínozza és üldözi a szenteket. Ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, a 12. rész 13. versétől a 17. verséig. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. A kis szarv megváltoztatja a szokásokat és a szabályokat. A kis szarv uralmának időszaka igen rövid, egy időszakra, meg 2 időszakra, és egy fél időszakra terjed. Az egy időszak azonos 1 évvel. A 2 időszak azonos 2 évvel. Az egy fél időszak azonos 1 fél évvel. Ez összesen 3,5 év. A nagy nyomorúság utolsó 3,5 éves időszaka alatt fog uralkodni a föld felett. De majd összeül a törvényszék, és elveszik hatalmát, megsemmisül, és végleg elpusztul. Dániel könyve, 7. rész, 26. vers. Összeül a törvényszék. Ez emlékeztet a Jelenések könyvének 4. és 5. részében látható mennyei jelenetre, ahol trónokat mutatnak be. A központi trónon ülő és a bárány dönti el, aki az ítélet végrehajtója, és Isten minden teremtett és megváltott lénye egyetért vele, hogy a fenevadat el kell pusztítani. Véget kell vetnie uralkodásának, és meg kell őt ítélni. Összeül a törvényszék. Ezen nem lehet változtatni. Ez az ítélet folytatódik a nagy nyomorúság idején át, és Krisztus földre történő visszatérésével teljesedik ki, amikor megalapítja királyságát. Ezzel véget ér a pogányok ideje, amely Nebukadnezár uralmával kezdődött, és folytatódik Krisztus visszatéréséig. A felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd, és neki engedelmeskedik minden hatalom. Dániel könyve, 7. rész, 27. vers. Ez utalás az örökkévaló királyságra, amely először 1000 éves uralkodás formájában jelenik meg, majd beletorkollik az örökké valóságba. Akik nem fogadják el a premillenáris álláspontot, azt mondják, hogy nem a millennium a pontos magyarázat, hanem csak az, hogy a királyság örökké való királyság. A millennium azonban a próba 1000 éves időszaka, és ez vezet az örökké való uralkodásba. Ezt mondja Iréneusz egyházatja. Amikor az Antikrisztus elpusztít mindente világon, 3 évig és 6 hónapig uralkodik, és a jeruzsálemi templomba ül be, és akkor az Úr eljön az égből a felhőkben, az Atya dicsőségében, és ezt az embert és követőit a tűztabába küldi. De az igazaknak elhozza a királyság korát, vagyis a nyugalmat, a megszentelt 7. napot, és helyreállítja Ábrahámnak a megígért örökséget, amely királyságról az Úr kinyilvánítja, hogy sokan jönnek keletről és nyugatról, és leülnek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal együtt. Eddig Iréneusz idézete. Kiábrándító, amikor az emberek igyekeznek kilúgozni és félremagyarázni a milleniumot és Isten korszakos programját a világnak, amikor azt mondják, hogy az egyházatják nem voltak premillenáris gondolkodásúak. Figyeld meg egy történész, Philip Schaff nyilatkozatát is. A niceai zsinatot megelőző eszkatológiában az a döbbenetes, hogy az az 1000 éves korszakhoz vagy milleniumhoz ragaszkodott, tehát hitt Krisztus látható, dicsőséges uralkodásában a földön, a feltámasztott szentekkel együtt 1000 éven át, mielőtt az általános feltámadás és ítélet bekövetkeznék. Ez valóban nem egyházi tan volt, amit bármilyen hitvallásban vagy áhítatos formában megtestesítettek volna, hanem széles körben elfogadott általános véleménye volt a kiváló tanítóknak. Elmondhatom neked, hogy jó csoporthoz tartozol, ha hiszel abban, hogy 1000 éves országlás következik ezen a földön. Így végződött a beszéd, engem, Dánielt, gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is belesápadt, de a mondottakat eszemben tartottam. Dániel könyve, 7. rész, 28. vers. Dániel nem terjesztette kortársai közt a látomásokat és azok tartalmát, mivel azok a végidőkre vonatkoztak. De ezek a látomások megháborították Dánielt, és olyan benyomást keltettek benne, ami megváltoztatta egész szemléletét. Ez teljesen új volt neki. A proféciák mai tanulmányozása nem a semmittevő, érdekesség után vágyó önzés, vagy hiába való ismeret keresésének a kielégítése. Ez inkább a profétai iratok gondos, imádkozó tanulmányozása, ami átalakító hatást gyakorol a hívő ember életére. Az a látomás, amit Dániel a 8. fejezetben följegyez, annak idején profécia volt, de azóta már beteljesedett. Mivel minden olyan világosan és szó szerint végbe ment, a 8. fejezet az alapja annak, hogy a liberális kritikusok későbbi időpontra teszik Dániel könyvének a megírását. Érvelésük azon a tényen nyugszik, hogy a jövőre vonatkozó profécia természet fölötti, de mivel nem hisznek a természet fölöttiben, ezért ezt a proféciát nem írhatta Dániel, hanem valaki más írta később, mint történelmi följegyzést. Ez nagyon gyenge érv, és nem akarok semmi más mondani, csak azt, hogy ezt a könyvet Dániel proféta írta. Vita folyik egyes tudósok között arról, hogy vajon Shakespeare írta-e Shakespeare műveit. Mark Twain humorosan válaszolja erre a kérdésre, hogyha nem Shakespeare írta Shakespeare munkáit, akkor valaki másnak kellett írnia, aki ugyanazt a nevet viselte. Én is azt mondom, hogyha nem Dániel írta Dániel könyvét körülbelül Krisztus előtt 600-ban, akkor valaki más írhatta ugyanabban az időben, akit szintén Dánielnek neveztet. Dániel prófétai látomása a kosról, amelynek elképesztő szarvai voltak, és a kecskebakról, amelynek egy szarva volt, a figyelmet a második és harmadik birodalom közti összeütközésre, és a kelet és nyugat, Ázsia és Európa közti küzdelemre irányítja. Ez a harc a médek és perzsák, valamint a görög-macedón birodalom között folyt. A látomásban szerepel egy másik kis szarv, amire nézve már tudjuk, hogy Antiókusz Epifánesz, a zsidók nagy üldözője, akit a zsidó történelem Nérójának neveznek. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy Dániel könyvének előző szakasza, amely a második rész 4. versétől a 7. rész 28. verséig terjed, arám nyelven, Szíria eredeti nyelvén és a 4 világbirodalom nyelvén íródott. A 8. fejezet kezdeténél az író visszatér a héber nyelv használatára. Imádkozzunk! Uram, segíts meg, hogy a történelem minden változása és zavara ellenére bízzam benned, mert te megígérted, hogy megtartod gyermekeidet. Ámen.